Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mung Attila, vendégünk pedig Retkes Attila, a Szabaddemokraták Szövetségének új elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm az Inforádió hallgatóit!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A hétvégén, amikor az SZDSZ rendkívüli küldőgyűlésén önt választották meg elnöknek, akkor a programbeszédében azt mondta, hogy a leghatározottabban fellép minden korrupciós jellegű ügyel szemben. Másnap viszont azt olvashattuk, hogy az ön cégei, vagy a cége a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaiban részesült, miközben ön tagja volt a kuratóriumnak, igaz, a pályázataival kapcsolatban nem döntött, szóval igazából az a kérdés, hogy pontosan milyen körülmények között hogyan kapott az ön cég állami pénzt?
Én örülök, hogy ez rögtön az elején kijött, mert legalább pontosan tudom, hogy mire számíthatok. Tehát volt egy névtelen blogbejegyzés, amit az általam eddig főszerkesztett zenei lapnak egy korábbi munkatársa jegyzett, a nicknémjéről világosan azonosítható. Ez a blogbejegyzés hemzsegett a valótlan állításoktól, úgyhogy jó hírnév megsértésére és egyebekre alkalmas. Ezt egy-két másik médium is átvette, és lett belőle egy ideig eltartó kérdés, úgyhogy
örömmel válaszolok rá, amelyek megfeleltek a
örömmel
valóságban.
És pontosan válaszolok rá. Én mostanáig nem voltam politikus, és egy zenei kiadót vezettem, nem reklám, klasszikus és jazz Kft.-nek hívják ezt a céget.
De az SZDSZ-ben valamilyen szinten politizált, nem?
Hát a helyi önkormányzatban, mint külső bizottsági tag, meg a Budai Liberális Klub alapítvány elnökeként.
Hát azért közéleti szerepet, vagy politikusi szerepet vállalt.
Igen, mindenki. De nem voltam politikus. 2001 és 2008 között ez a kiadó, mivel kiad egy folyóiratot, meg koncerteket rendez, meg hanglemezeket is ad ki, és méghozzá klasszikus zene és a jazz területén, ami hát a világon sehol sem piacképes, épp úgy, mint sok más kiadó, pályázott a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ha ott nyert támogatást, aminek egyébként az NKA kiadta 8 év alatt volt az összege 47 millió, tehát éves szinten egy olyan 6 millió forint támogatásról van szó. Ezt követte szakmai beszámoló, pénzügyi beszámoló, ebből minden fillért a konkrét cél, a folyóirat, a lemez, a koncert megvalósítására fordítottunk, ebből a kiadóból én fizetést nem vettem fel, ott nem vagyok státuszban. És a 2008-as év volt az egyetlen év, amikor engem megválasztottak az NK zenei kollégiumának tagjává, és ezért ránk vonatkozott egy olyan összeférhetetlenség, hogy a cég érintő nagyon sok kurátorról van szó. Ha a zenei kollégiumban pincérek ülnének, vagy takarítónők, akkor nem lenne érintettség. Mivel a zenei kuratóriumban zenészek ülnek, szinte mindenki pályázott ilyen vagy olyan formában. Ezért volt az az NK a belső szabály, hogy ezeken a pályázatokon az elbírálásban, a döntéshozatalban nem vehet részt az érintett. Én ezt betartottam.
Tehát benne volt a kuratóriumban, de
nem vettem részt a döntéshozatalban. Így van, annak az előkészítésében sem. Tehát ez 2001 és 2008 között nem csak szabályszerű volt, de azt gondolom, hogy etikailag sem kifogásolható.
Tehát nem tartja ezt összeférhetetlenek. Az egésznek azért van egy olyan íze, hogy az ember ül egy kuratóriumban, ugyan nem dönt arról a pályázatról, ami őt érinti, de ott vannak az ismerősök, zenész ismerősök, akik viszont döntenek az ő pályázatáról, és aztán majd cserébe én is döntök az ő pályázatról.
Hát ez a Nemzeti Kulturális Alap pályáztatási rendszere olyan, amilyen. Nem tudok jobbat, és Nyugat-Európában se tudnak jobbat. Még egyszer mondom, ha teljesen kívülálló ülnének, akkor ők nem lennének érintettek. De ezt egyértelműen szabályozta az, hogy döntéshozatalban nem vettem részt, úgyhogy még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem csak szabályos, hanem úgy gondolom, hogy etikailag sem volt ez kifogásolható, és itt szeretném természetesen elmondani, hogy ennek a zenei kiadónak az ügyvezetéséről le kívánok mondani, még most július hónapban, hiszen az SZDSZ elnöksége egy akkora feladat, amelyet főállásban kívánok ellátni, és ennek megfelelően természetesen az ügyvezetésről lemondok, de az ügyvezetésem nélkül tovább működő cég sem fog egyetlen állami pályázaton sem részt venni.
Volt nem nyertes pályázatuk?
Volt nem nyertes, elutasított pályázatunk. Ez is egyike a hazugságoknak a blogbejegyzésben, hogy minden pályázat nyert.
Nem olvastam, hogy
volt számos nulla forintos pályázat. Úgyhogy egyébként a blogbejegyzéssel és annak a szerzőjével, ezzel a bátor emberrel, aki Túró Rudi néven adta elő a mondandóját, én nem kívánok tovább foglalkozni, ez ettől kezdve jogi kérdés. És még egyszer mondom, örülök, hogy előjött. Tudom, hogy mire számíthatok.
Ugye mindez azért fontos, mert az elnöki beszédében is, amint erre utaltam, bocsánatot kért a magyar társadalomtól mindenekelőtt a korrupciós ügyek miatt. Mire gondolt? Tehát az SZDSZ új elnöke végül is azt hiszem, hogy a magyar közéletben eddig ilyen nem volt. Bocsánatot kér, meg nem nevezett korrupciós ügyek miatt. De mire gondol?
Pontosítani szeretnék. Én 4 kérdésben kértem bocsánatot a magyar társadalomtól, és egyébként pedig szeretném mondani, hogy ezzel múltat ilyen értelemben le is zártam, de fontosnak tartottam ezt megtenni. Egyrészt azért, mert a Szabad Demokraták Szövetsége túlságosan szemérmes volt a hazaszeretet a magyarság kérdéseiben, és ezért kialakult róla, sajnos nem teljesen alaptalanul egy olyan kép, hogy valamiféle ilyen kozmopolita pártról lenne szó. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzeti értékek iránt elkötelezett szabadelvű párt legyünk, ez az első a négy közül. A második a négy közül az az, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége nagyon elhanyagolta, magára hagyta a vidéket. Ezt is inkább a jövőben nézve azt mondanám, hogy egy komplex vidékfejlesztési programot szeretnénk kidolgozni, amely szabadelvű, korszerű válaszokat ad a vidék problémáira, méghozzá komplexen kezeli, ahogy mondtam, tehát az agrárgazdaság mellett az infrastruktúra fejlesztéssel, a munkahelyteremtéssel is foglalkozik, ez a második, hogy
a
vidéket magukra rajtuk. A negyedikként fogom venni a korrupciót a rendkedvéért. A harmadik volt az, hogy a párt egyes vezetőinek a stílusát egyfajta nagyképűség, fölényeskedés jellemezze, ezt is a jövőben fordítanám, szerény, tisztességes, normális stílusú pártot szeretnék. És a negyedik volt az, néze, a magyar politikai életben, ha most megkérdezünk 10 embert, akkor 9 azt mondja, hogy van korrupció. Ennek az árnyékát nem sikerült eloszlatni. Volt egy konkrét ügy, de most már ezt sem szeretném megnevezni. Egyébként én nem vagyok nyomozóhatóság, nem az a feladatom, hogy konkrét korrupciós ügyeket megnevezzek, ezt megteszik a nyomozóhatóságok, ha meg tudják tenni. Számomra az a fontos, hogy egy cezúra történt a Szabad Demokraták Szövetsége és a magyar liberális politizálás történetében 2009. július 12-én, és azt szeretném, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége egy tisztán átláthatóan működő párt legyen, amire még a gyanú árnyéka sem tud rávetülni.
Én egy egyszerű SZDSZ szavazó vagyok, és mondjuk nem olvasok újságot, és hallom a párt új elnökét, aki azt mondja, hogy az elmúlt 15 év ügyeiért, amiben az SZDSZ érintett volt, elnézést kell, amelyet besározták a szabadelvű eszmét, akkor nem joggal kérdezem, hogy az új elnök azért mondja meg azt a három ügyet, amire gondol, főleg, hogyha azt is mondja, hogy megtisztítja a pártot, még akkor is, hogyha nagy nevekesnek áldozatul ennek a kampánynak. De milyen nagy nevekre gondol?
Én konkrétan vádaskodni semmiképpen nem szeretnék, ez nem az újonnan megválasztott pártelnöknek a feladata. Az azonban nagyon fontos, hogy világosát tegyük.
Emberek is mondhatják önnek, hogy milyen jogon mondja ezt. Tehát gyakorlatilag
már mondták is.
Az eddigi vezetőit megvádolja a korrupcióval.
Én egyetlen konkrét vezetőt sem neveztem meg, és nem is kívánok, hiszen természetesen ilyen vádat megfogalmazni nem az én feladatom, és valószínűleg a vezetőket természetesen konkrétan ilyen vád nem is érheti. Azonban a magyar politikai életnek egy igen nagy problémája a korrupció, ebben azt hiszem, hogy egyetérthetünk. És én szeretném világossá tenni, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége szeretne kikerülni ebből a mókuskerékből, és szeretne tisztán, transzparensen politizálni.
Ez mit jelentene a gyakorlatban? Tehát milyen konkrét intézkedéseket vezet be a párton belül, hiszen az mondjuk a saját hatáskörébe tartozik, vagy milyen javaslatokat fog tenni a korrupció megelőzése érdekében?
Parlamenti törvényjavaslatok elfogadása során, önkormányzati döntésekben, közbeszerzési eljárások során legyen figyelemmel kísérhető, nyomon követhető és számon kérhető, hogy a szabad demokrata politikusok helyben vagy országosan hogyan szavaztak, milyen ügyben, és ezt ne csak hétről hétre, hanem akár parlamenti ciklusról parlamenti ciklusra lehessen rajtunk számon kérni. Nem vádolok senkit, de ha ilyen jelenséget tapasztalnék, amikor például egy közbeszerzési eljárás során a gyanú árnyéka rávetülhet olyan képviselőkre, akik ezt a Szabad Demokraták Szövetsége színeiben megszavazzák, akkor biztos, hogy meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatosan.
A pártfinanszírozás ügyben terveze valamit? Ugye egyrészt van egy pártfinanszírozási törvény, amivel nem történt törvényjavaslat, amivel nem történik semmi, másrészt pedig azért a pártok saját hatáskörükben sem jeleskednek azzal, hogy például az európai parlamenti választás pontos költségei nyilvánosságra.
Természetesen ez számunkra, szabad demokraták számára egyébként mindig nagyon fontos volt, és kezdeményező szerepet játszottunk a pártfinanszírozási törvénynek a létrehozásában. Nagyon jó lenne, hogyha az álságos gyakorlat, ami ezzel kapcsolatosan kialakult, ez megszűnne, megváltozna.
De mit tesz az SZDSZ például? Tehát nyilvánosságra fogják hozni a következő parlamenti választás előtt, hogy mennyit költenek a kampányra?
Igen, nyilvánosságra fogjuk hozni, illetve még az őszi ülésszak során szeretném, hogyha ebben történne előrelépés, és amennyire tájékozottam, ebben a kormány részéről is van szándék. Tehát ez például egy olyan pont lehet, ahol egyet tudunk majd érteni a kormány törekvéseivel.
Az, amit mondod, hogy határvonalat kell húzni az eddigi meg nem nevezett ügyekkel kapcsolatban az a fővárosi vezetésre is értendő, a fővárosi szabaddemokrata vezetésre is, hiszen ott is voltak olyan ügyek, útfelújítások, beszerzések, útépítések, amelyek körül nagyon sok vitapont volt, és hát a fővárosi vezetés Illen Demszky Gáborral ön támogatja például.
A parlamenti és az önkormányzati munkára, lett légyen az fővárosi közgyűlés, megyei közgyűlés, helyi önkormányzat, egyaránt érvényesnek tartom azt, hogy 2009. július 12-én legalábbis a Szabad Demokraták Szövetsége életében, ami egy kicsi párt, kezdődjön ebben egy új időszámítás. A múlt ügyeit én azzal a bocsánatkéréssel lezártnak tekintem, és semmiképpen sem szerettem volna személyesen vádolni senkit, hiszen személyében egyetlen szabaddemokrata vezetővel sincsen problémám, sőt, hát természetesen tisztelem a párt egykori vezetőinek a demokratikus ellenzékben, a demokratikus rendszerváltásban és a rendszerváltás utáni időszakban elért eredményeit, érdemeit.
A hétvégén azt mondta, hogy az SZDSZ egyfajta álkoalícióban vesz részt egyéni politikai és gazdasági érdekek alapján. Mire gondolt? Mik ezek az egyéni politikai, de ugye a gazdasági is egy érdekes, ha már itt korrupcióról beszélünk.
Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége, ha jól számolom, akkor 15 hónapja ellenzéki párt. 2008 áprilisában léptünk ki a koalícióból, még Kóka János pártelnöksége idején. Ezzel együtt ebben a 15 hónapban nem sikerült azt megmutatni, hogy milyen is az SZDSZ, mint markáns ellenzéki párt. Az én vezetésemmel a Szabad Demokraták Szövetsége egy nagyon mérsékelt, hihető, liberális demokrata, és ugyanakkor markánsan ellenzéki párt kíván lenni.
De mit jelent az, hogy egyéni politikai gazdasági érdekek mentén vesznek részt egy álkoalícióban? Tehát ezzel azt mondja, hogy azok a képviselők, most csak próbálom értelmezni, akik a parlamentben megszavazzák a kormány döntéseit, azok nem elvi megfontolások alapján döntenek.
Ezt hanem... nem állítottam természetesen. Politikai megfontolások lehetnek-e mögött. Például a vagyonadó kérdésében kialakult vita az határozottan ilyen volt, hiszen a Szabad Demokraták Szövetségének, mint minden európai liberális pártnak a programjában régóta szerepel az értékalapú ingatlanadó. Azonban ebben a formájában az SZDSZ számára, az SZDSZ tagjainak a döntő többsége számára, bejártam az egész országot a kampányban, és tudom, elfogadhatatlan volt a vagyonadó tervezete. 10 képviselőnk mégis megszavazta, sajnos
itt
az történt.
Egyéni, valamilyen egyéni érdek.
Hát ezt azoktól kell megkérdezni természetesen, akik megszavazták. Én biztos, hogy vádolni, támadni senkit személyében nem szeretnék. Egyetlen SZDSZ politikussal van, ha úgy tetszik, konfliktusom, de az ő esetében sem a személyével, hanem azzal a politikai stílussal és azzal a konkrét politizálással, amit képvisel, ez pedig Kóka János frakcióvezető.
Ugyanúgy azt mondta, hogy Kóka János olyan vállalhatatlan politikus, akit nem szeret a frakcióvezetőként az SZDSZ-el azonosítanák. El tudnám mondani három mondatban, hogy miért vállalhatatlan Kóka János?
Hát én azt gondolom, hogy a Panompumától és a dübörgő gazdaságtól egy nagyon egyenes ösvény vezetett el a 2,16%-os eredményig, tehát Kóka János által
fémjelzett
gazdaságpolitika, amit ő miniszterként irányított, illetve a pártelnöki teljesítménye is, a kijelentései is. Én nem szeretném, hogy Kóka János személyével azonosítsák az új SZDSZ-t, nem azt az értékrendet képviseli, amit személyesen én is vallok, illetve hát mivel a küldött gyűlésen vasárnap nagy többséggel kaptam felhatalmazást, úgy érzem, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége döntő többségével, tagságának döntő többségével szemben áll az a fajta politikai stílus és az a gazdaságpolitika, amit Kóka János megjelenített. Ezzel együtt hangsúlyoznám, hogy neki is helye van a Szabad Demokraták Szövetségében, a parlamenti frakcióban is, csak arra kértem, hogy mondjon le ennek vezetéséről. Egyébként egy 20 éves hagyomány az, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége elnöke vagy maga a frakcióvezető, vagy ő jelöli ki a frakcióvezető személyét. Az első ember, aki ezzel a gyakorlattal szakított, Kóka János volt, aki Fodor Gábor előző pártelnök határozott kérés ellenére sem mondott le.
Miért vállalhatatlan, hiszen ugye Kóka János ült itt néhány nappal ezelőtt ugyanebben a székben, és ő is furcsálta, hogy ilyen konfliktussal fajul ez az ügy, hiszen azt mondja, hogy ő gyakorlatilag szinte mindenben ugyanúgy szavazott, ahogy például Fodor Gábor, aki éppen múlt pénteken, amikor
hát itt a vagyonadó kérdése,
akkor őt támadta személyében, hogy olyan nemtelen támadások érik, mondta Fodor Gábor a frakció részéről, ami lehetetlenítette az elnöki munkáját. És Kóka János erre azt mondta, hogy hát gyakorlatilag ő mindenben ugyanúgy szavazott, ahogy a többiek.
Én ebben Fodor Gáborral értek egyet. Én úgy látom, hogy az elmúlt egy évben a frakciónak a szűk többsége állam az államban módjára viselkedett.
De a vagyonadón kívül volt még más is.
A válságkezelő programnak számos olyan intézkedése volt 2009 áprilisa óta, amivel személyesen én is, és azt gondolom, hogy a szabadelvű szavazók is egyetérthetnek. A Gyurcsány kormány utolsó fél évét azonban rendkívül negatívan ítélem meg, és ebben az SZDSZ frakció álkoalíciós magatartásával igen negatív
de
szerepet
játszott. De például is megszavazta ezeket a döntéseket.
Egy részét megszavazta, egy részét. Én azt gondolom, hogy Fodor Gábor elnöki tevékenysége nem volt sikeres, de ebben nagyon nagy szerepet játszott az a belső ellenállás, ami az ő személyét övezte.
Tegnap tett egy olyan kijelentést, hogy Kuka Jánosnak egyetlen lehetősége van lemondani.
Én ebben
van egy másik, hogy nem mond le.
Én ebben bízom,
lemondjon.
Ez csak erkölcsi kötelessége. Természetesen az, hogy a pártelnök, az nagyon kevés. Ha az ügyvivőtestület szólítja fel erre, az is nagyon kevés. Őt a párt legfontosabb döntéshozó szerve, a küldött gyűlés szólította fel. Természetesen igaz, hogy egy szimpátia szavazás keretében, de azért az jelzés értékű, hogy megjelent 401 néhány küldöttünk ezen a küldött gyűlésen, és körülbelül 10-15-en lehettek, akik úgy szavaztak, hogy igen, Kóka János maradjon az SZDSZ frakció vezetője. Ez egy nagyon egyértelmű jelzés, jogi következménye nincs, etikai és morális következménye azonban annál inkább. Tehát ezért mondom azt, hogy ha Kóka János demokrataként gondolkodik és kíván az SZDSZ-ben politizálni, akkor ez az egyetlen lehetősége. Én bízom ebben.
Milyen egyéb eszközei vannak önnek ezt elérni? Tehát ezt ma meg még holnap esetleg mondhatja, de két hét múlva ez elég rosszul fog hangzani, hogyha még mindig azt mondja, hogy Kóka János mondjon le, de ő pedig nem mond le.
Következő lépésre szeretnék koncentrálni, ez pénteken lesz, amikor megalakul az új összetételű ügyvivőtestület, és az első ülését tartja. Nyilván ez a kérdés ott is szóba fog kerülni, ez a következő lépés. Ennél előrébb nem szeretnék tekinteni, és főleg nem szeretnék abba belemenni, hogy fegyelmi ügyek és hasonlók. Én remélem, hogy ezt el tudjuk kerülni, és ez nem fog a Szabad Demokraták Szövetségében bekövetkezni.
Kóka Jánossal beszélt egyébként?
Én nem beszéltem Kóka Jánossal erről a kérdésről.
Miért nem beszélt?
Kóka János külföldön tartózkodott, Törökországban, ha jól tudom, és telefonján nem volt elérhető.
Mert egyébként ma egy SZDSZ-es ügyvivő, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy hát tárgyalásokat kell kezdeni a frakcióval.
Természetesen így van. Szeptember 14-ére, mire a parlament őszi ülés szaka elkezdődik, én nagyon bízom abban, hogy ez a konfliktus fel fog oldódni. Azon kívül viszont nem gondolom, hogy a frakciónak a jelentőségét túl kellene értékelnünk, hiszen egy parlamenti ciklusnak a legvégén vagyunk. Egy olyan parlamenti ciklusnak, ami nagyon sok szempontból sikertelen volt. Az MSZP politizálása egyértelműen megbukott, a Fidesz szerintem populista ellenzéki politikát folytatott, konkrét szakpolitikai elképzelések nélkül mindenre nemet mondott, és az SZDSZ politikája is sikertelen, hiteltelen, következetlen volt. Úgyhogy egy nagyon-nagyon rossz parlamenti ciklus volt ez a 2006-2010-es, én nagyon örülök, hogy nem sokára vége, ugye szeptember közepén még elindul a ciklus, szerintem karácsonykor, vagy legkésőbb az új év első heteiben ennek vége lesz ennek a ciklusnak. Én pedig a Szabad Demokraták Szövetsége és tágabb értelemben a magyar liberalizmus jövőjét, hát legalább középtávra szeretném tervezni.
Igen, de ugye azt mondja, hogy nem szabad túlértékelni a frakció szerepét, de hát azért mégiscsak a pártot nagyon sok szempontból a frakció jeleníti meg a külvilág felé, a fontosabb parlamenti döntésekben, költségvetéssel.
Én ebben határozott változást szeretnék. Én 7 szakpolitikai kabinetnek a felállítására tettem javaslatot az elnökjelölti vitairatomban. Ennek a vitairatnak az alapján választottak meg nagy többséggel a Szabad Demokraták Szövetsége elnökévé, úgyhogy fel fog állni ez a 7 szakpolitikai kabinet, és arra fogunk törekedni, hogy az új SZDSZ álláspontját ezeknek a kabineteknek a politikája és az ezeket vezető politikusok jelenítsék meg.
Ez nem azon is, hogy egyébként a frakció esetleg ezekkel a döntésekkel vagy ezekkel a politikai elképzelésekkel szemben egészen mást fog mondani.
Ez ősszel fog eldőlni, a 7 szakpolitikai kabinetnek lesz a feladata, hogy kidolgozza, és aztán majd az országos tanáccsal, később pedig küldött gyűléssel elfogadtassa a párt új szakpolitikai programját, amely sok szempontból nagy fordulatot tartalmaz, más területeken csak az eddigi értékeink következetesebb képviseletére szólít fel, megint más területeken teljesen új liberális szakpolitikák megalkotását teszi szükségessé, és ez fogja megjeleníteni az SZDSZ-t. Az őszi időszakban is, a választási kampányban is, majd pedig a 2010-es parlamenti választásokat követően is.
Mi lesz azokkal a frakciótagokkal, akik nyíltan vagy burkoltan, de ellenszegülnek? Ilyen kinyilatkoztatások már tegnap is voltak. Pető Iván például itt az Inforádióban azt mondta, hogy ő a maga részéről befejezetnek tekinti az SZDSZ-el, mint olyannal való kapcsolatot. Tehát mi lesz ezekkel a frakciótagokkal?
Ezek a frakciótagok, akik nem kívánnak a Szabad Demokraták Szövetségével, mint párttal már együttműködni, ki fogják tölteni a mandátumukat, ha úgy gondolják. Tehát
nem szólítja fel őket lemondásra.
Én nem szólítom fel őket lemondásra. Fodor Gábor ezzel ugyan erkölcsi mércét állított, hogy lemondott a mandátumáról. Úgy fogalmazott, hogy arról mondott le, ami számára a legdrágább, a hivatásáról, de én senkit nem fogok a mandátumáról való lemondásra felszólítani. Lepereg ez a parlamenti ciklus, és az új SZDSZ ez pedig létre fog jönni.
Ki lesz Fodor Gábor helyén a parlamentben? Ki hoz erről döntést? Önnek ki a jelöltje? Milyen forgatókönyvekkel számol, hiszen ősszel erre már sor kerülhet?
Fodor Gábor utódát az országos tanács fogja kijelölni, a párt belső parlamentje az országos tanács. Nyilván a nyári szabadságok leteltével ülésezni fog az országos tanács, és meg fogja hozni ezt a döntést. Az ügyvívőtestület is tehet ajánlást. Én azt mondtam ezzel kapcsolatosan, és ezt tartom is, hogy például az országos listánknak az egyik hátsó ilyen szimbolikus helyén szerepelt európai parlamenti képviselőnk, kitűnő, hiteles, konzervatív, liberális politikus Szent Ivány István, én őt el tudnám képzelni, de erről nem fogok egy személyben dönteni. Tehát lehet,
hogy Szent Ivány István lenne az ő javaslata.
Nem, ezt
pozíció.
Az ügyvívőtestülettel fogom első körben egyeztetni, és aztán az ügyvívőtestületnek lesz javaslata az országos tanács felé, aki a döntést meg fogja hozni.
Vendégünk Retkes Attila, a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke, a hírek után folytatjuk.